Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BioL.
február 24-én Hangtörténetek című műsorunk 68. epizódját hallgatják. Élőadásban köszönti önöket a műsorvezető Ila Gábor. Előzetesen annyit elárulhatok mai összeállításunkkal kapcsolatban, hogy felhagyunk a múlt feneketlen kutyának az alján történő kutakodással, sőt, egészen modern dolgokat is fogunk hallgatni, de hogy pontosan mit és miért, arra szokás szerint zenei szerkesztőnk dr. Szabó Attila válaszol. Szervusz Attila, üdvözlünk, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönjük szépen, jó. Feneketlen kutnak az alján még nem kotorázott senki, mert tényleg feneketlen, úgyhogy azt azért aztán elő fogjuk megint venni azt a tervünket, és folytatjuk majd, de úgy gondoltam, hogy mivel, hogy mostanában nem hallgattunk jóformán barokk zenét az utóbbi két hétvégén, egy kicsit most próbálok kompenzálni. Egy észak-német mestert hallottunk, Johann Teilet, akinek egy szonátáját adták elő az Ensemble Stravaganza. Stravaganza, ez ugye olaszul, ez hát pazarlást, pazart jelent, hát ezek a művészek ugye szerencsére ránk pazarolják tehetségüket. Ez a korabaroknak tulajdonképpen az egyik mesterműve volt, de egy igen elismert szerző volt a korban, talán aztán már nem nagyon ismerték, majdnem két nemzedékkel előzte meg Bachot, és Heinrich Schütznek volt a tanítványa. Schütz lévén a 17. századi német barokk atyaúristene. Eleinte jogot végzett, de aztán átirányult a zene területére, és igen jelentős zeneszerző volt, ugyanakkor zenepedagógus is volt, például ő volt Dietrich Buxtehude-nak, talán a legnagyobb észak-német zeneszerzőnek és organistának a mestere. Amikor azt mondom, hogy Németország, akkor az a helyzet, hogy ezt nem szó szerint kell érteni, ugye, hogy most értjük, mondjuk 88 óta, ugye akkor volt az a bizonyos berlini fal lebontás. Ez a bizonyos német-római császárság, ez, mint ahogy ezt Voltaire nem kevés malíciával és kárörömmel megjegyezte, ugye lévén francia, hogy se nem német, se nem római, se nem császárság. Sok száz grófság, őrgrófság, választófejedelemség, meg kis arisztokrata, ahol egyszerre vár volt, ott egy kicsi ország volt körülötte. Néhány faluval, határokkal, vámokkal, ezt máskülönben, ezt a szörnyű állapotot, ami évszázadokon keresztül, ezt a feldaraboltságot, ami Németországot jellemezte, és az ebből következő mindenféle fonákságot, sőt, tragédiákat, ezt például Heinrich von Kleistnak egy csodálatos írásából tudhatjuk meg, a Kohlhaasz Mihályból, amit aztán Süt András is feldolgozott. Egy Lócsiszár virágvasának egy ilyen címen dolgozta fel. Tehát ez a Németország, hát ugyanakkor szabad királyi városokból is, ugye ilyen volt Hamburg a legnagyobb észak-német város, kereskedőváros, a Hansa fővárosa tulajdonképpen, teli gazdag polgárokkal, bankárokkal, kereskedőkkel, művészemberekkel, diplomatákkal, tehát egy csomó olyan bizonyomén kategóriával, amik ugye a német hazába benne a szárazföldön nem nagyon teremtek. Na hát ezeknek az embereknek ugye zenei igényük is volt, meg irodalmi igényük, és ezt szolgálták ki az észak-német zeneszerzők legnagyobb része, ugye elsősorban Dietrich Buxtehude, de Johann Tille is, aki itt adta elő az első német színházban, ami ugye hamburgi színház volt, az operájának javarészét. A színházat máskülönben úgy hívták, hogy Liba piac. Biztos, hogy Liba piacon épült. Gänzemárt. Teile ugye ellenponton is tanított, igen jelentős pedagógiai munkásságot folytatott, és érdemes szerintem hallgatni zenét, az észak-német mesterek egyik legnagyobbika volt. Következő darabunk az Johann Sebastian Bach egy 508-as jegyzékszámú áriája, Bist du bei mir, velem vagy, ez a címe. Pontosabban az egész cím az, hogy Bist du bei mir, geh ich mit Freuden, vagyis ha velem vagy, örömmel megyek. Igazából nem Bach munka ez, Bach csak feldolgozta. Ez egy a korban ismert német zeneszerző, Gottfried Heinrich Stölzel operájából egy ária, Diomedes című operából egy ária, de annyira megtetszett Bachnak, hogy mint annyi minden más jelentő zeneszerző általi munkát, ezt is kölcsönvette. Ez nagyon érdekes, manapság ez nem nagyon elképzelhető. Hát perekről hallunk, hogy pereskednek előadók, zeneszerzők, kiadóvállalatok egymással, ugyanis ma ezt nem engedik ki a kezükből a jogokat a szerzők. Abban az időben ez megtiszteltetésnek számított, hogy Bach például, mondjuk a múltkor is többször említettük, Vivaldi darabokat, ugye a Destro Armonico ciklusból például két Concerto Grossót is feldolgozott orgonára. Valóban csodálatos művek. Itt most egy Stölzel művet dolgozott fel. Meg kell mondjuk, hogy igazán, mint hogyha Bach saját szerzeménye lenne, tehát nagyon jó érzékkel nyújt azért másnak a zenéjéhez is. Egyébképpen Stölzelt nem csak a nagy Bach, az öreg Johann Sebastian Bach, hanem a második felesége Anna Magdalena Bach is, meg a fiai is előszeretettel hallgatták, tanulmányozták kottáit és játszották. Ez egy zenei család volt, a Bach család, tudjuk. Bach 1750-ben halt meg, Stölzel egy évvel korábban. Halálunk után a kor, jelesen egy igen híres zenekritikus, Friedrich Wilhelm Marburg, lényegében Stölzelt Bach fölé tagsálta. Aztán utána el is felejtették, mostanában kezdjük felfedezni újból a 20. század vége fele, és kezdik kiadni a munkáit. Az előadó Afi Heinis, egy 20. század közepettájt aktivált holland mezzoszoprán. Pontosabban nem mezzoszoprán, alt volt, ez az alt, ez egy mélyebb női hangnem. De az éjjel altnak, ami tudva levőleg latinul magasat jelent, mert régebb a férfi hangnemhez viszonyították, tehát a tenorhoz. A tenorhoz képest magasabban van az alt. Mi magyarok nem nagyon mondjuk, hogy kontralt vagy kontraltó. A nemzetközi irodalomban kontraltóként is szerette ez a hangnem. A Bach darab után pedig Albinoninak két oboa verseny részletét is halljuk, az egyiket valóban oboa fogja előadni, a szóló részt, másodikat pedig majd meglátjuk, trombita. Trombitára és orgonára van át dolgozva. Tomászó Albinoniról tudni kell, hogy egy velencei szerző volt, nagyjából Vivaldival egy korban éltek, gazdag kereskedő családnak volt a gondtalan fiatal tagja, aki hát amatőrként zenélhetett egy darabig, amíg aztán a család tönkre nem ment, és akkor kényszerült profivá válni. Számtalan operát írt, és amit elsősorban ma ismerünk tőle, és becsülünk, az az oboa versenyek sokasága szerencsére nagyon sok fennmaradt, és ezek közül most hallgatjuk a C-dur opusz 95-ös számú oboa versenyének a második adagio tételét és a harmadikat, az allegro tételét. Hans-Jörg Schellenberger fog oboázni, és egy prágai kamarazenekar a szólista vezényletével fogja kísérni. A második darabot pedig ezután fogom a zene után bemutatni, hogy ne nyúljunk el túlságosan a szöveget. Tehát következik akkor Bach egy áriája, Afi Heinis adja elő, utána majd egy Tomászó Albinoni oboa verseny itt tétel.
Zum Stern und zum Wir sollen
műsorban szép muzsikát hallgattunk, Bach és Albinoni szerzeményeit, és ez utóbbi zeneszerzővel folytatjuk.
Igen, Bachnak Albinoni se került el a figyelmét, őnek is több darabját hát kölcsön vette és beépítette saját hatalmas munkásságába. Most folytatjuk Albinoni talán legismertebb muzsikájával, ez is eredetileg egy oboaverseny, a D-moll oboaverseny, Opus 9-es második számúnak tétele, a második tétel az Adagio, de nem eredeti formában halljuk, hanem Marie-Claire Alain által át van dolgozva orgonára és trombitára. A trombitásról kell többet beszéljek egy kicsit. Maurice André-ről van szó. Egy szegény bányász családban született két világháború között, és bányászzenekarban trombitált, és szerencsére, és az édesapja becsületére legyen mondva, jól képzett zenész volt itt az édesapja is, és nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy a gyerek kapjon egy tisztességes zenei képzést, tehát nem csak hangszert tanulta meg, hanem elméleti képzést is kapott az édesapjától. Képzeljünk erre, bányászt, aki kottát olvas, és zene elméleti ismeretei vannak, és trombitál. Na, hát ilyen bányászok is vannak. Szerencsére Maurice Andrének és nekünk, ugyanis egészen rendkívülen sikeres pályafutása, több mint 50 esztendőn keresztül fújta a hangszerét, a 20. század egyik legragyogóbb zenészi pályafutása. Budapesten is többször járt, sok felvételt készített a Liszt Ferenc kamarazenekarral is, és világszerte mindenütt kedvelték, szerették, mert nem csak egy igen nyitott, derűs ember volt, és hangszerének nagyszerű ismerője, hanem nagyon szerény is volt, tehát ő sosem sikereinek csúcspontján sem vette azt rossz néven, ha be kell ülni egy húzzenekarba, és a többivel fújni együtt ő, mint világhíresség. Tehát nagyon szerényen és alázattal tudott a zenéhez nyúlni. Rendkívül könnyedén játszott, hát ilyen könnyedséget ma már gyakrabban hallunk, az az igazság, de az ő idejében, tehát az 40-es, 50-es, 60-as, 70-es években azért ez tényleg ritkasság számba ment, sőt, valósággal védjegye volt neki. Itt most zárójelbe jegyzem meg, hogy kire gondoltam, hát van egy orosz fiatal ember, trombitás, Szergej Nakarjakov, hát az valami elképesztő, hogy mit művel hangszerével. Sajnos igen kevés felvételt látunk tőle, nem tudom, mit történik velem, én nem. De nél mindegy, valamelyik következő alkalommal majd Szergej Nakarjakovot is igyekszünk betenni a műsorban. Tehát Maurice André fog trombitálni, Marie-Claire Alainről pedig az organistáról annyit mondani kell gyorsan, hogy ő Jean Alainnek a húga. Jean Alain 20. század egyik legnagyobb francia organistája volt, és orgona építője, valamint orgona szerzője, zeneszerzője. A háborúban halt meg, nagyon fiatalon. Marie-Claire Alain egyik fő célkitűzése volt egész pályafutása során bátyának az emlékét és a hírét öregbíteni munkásságával. Hallgassuk tehát akkor a D-moll oboaverseny második adagio tételét Maurice Andrétől és Marie-Claire Alaintől. Thank you.
Móricz André trombitajátéka után egy olyan orgona szerzeménnyel folytatjuk, aminek ugyan a szerzője több mint 200 éve született, mégis nagyon modern és nagyon kortárs hatást kelt ezért, mertem én az elén azt mondani, hogy nagyot ugrunk a zenei hangzás idejében.
Igen, César Franck belga születésű, de magát mindig franciának valló szerző, 19. század legfontosabb francia orgona szerzője és orgonistája. Sőt, azt lehet mondani, hogy én legalábbis szerintem a romantika legnagyobb orgonistája és szerzője volt. Nagy tisztelője volt Bachnak és ismerője. A francia konzervatóriumban egy valóságos iskolát teremtett. Azt is már valamelyik adásban említettük, hogy az a tény, hogy a 18. századi német dominancia, német orgona dominancia, az aztán a 19. századra átfordult egyértelműen francia dominanciává, az egy zseniális orgonaépítő mester, Cavaillé Colnak a munkásságának tulajdonítható, aki nagyon sok rendkívüli orgonát épített Franciaországban és a környező országokban, amik ki tudták szolgálni az új romantikus hangzás igényeit. Na hát ehhez kapcsolódott aztán César Franck és többen mások, és ennek a csodálatos Cavaillé Col orgonának a adottságait használták ki, és erre építették a romantikus, abban az időben rendkívül modernek ható munkásságukat. Ez a bizonyos hámol pièce héroïque, vagyis hősi darab, ez egyike szép munkáinak. Valójában nem lehet tudni, hogy mi ihlete. Mindenesetre azt tudjuk, hogy a Trocadéro ugyancsak Cavaillé Col orgonáját hát avatták fel, és erre a bizonyos ünnepségre készült ez az orgonamű. Jean Guillou fogja eladni nekünk egy ezúttal nem Cavaillé Col orgonán, hanem egy Van der Heuvel orgonán, ez egy modern orgona. A cég az most is létezik, egy holland igen jeles cég, akik lényegben a Cavaillé Col hagyományt folytatják. Ez egy rendkívüli orgona, ha majd arra járok Párizsban, meg fogom feltétlenül hallgatni. Ez a Szent Eustache templomban található, és az egyik sípja, a legmélyebb, az 16 hercet ad ki. Ez a legalacsonyabb frekvencia, amit az emberi fül, az egészséges fiatal emberi fül hallhat. Ezután, ez alatt már csak az infrahangok vannak. Ez az a bizonyos, nagyon mélyen dübörgő hang, ami inkább már nem is hanghatással érvényesül, hanem a dübörgést, azt a bizonyos fizikai nyomást érzi az ember a mellkasán. Nem tudom, fogunk-e hallani a rádión keresztül hangokat, ilyen 16 herces orgonasípot, de tény, hogy én itt szerencsére a berendezésemmel hallok, hát megrezegtet mindent, egészen rendkívüli. Azt mondják egyesek, eléggé bizonytalan az eredete ennek a darabnak, hogy talán egy bibliai, egy ószövetségi részlet ihlette meg Frankot, ugyanis Jákob és az angyalnak a harca volna a dolgok mögött, a sípok mögött. Nem tudhatjuk, hát most erre már sajnos nem jut idő ezt a bizonyos érdekes ószövetségi történetet elmesélni, Jákob és az angyal, de utána lehet nézni. Hallgassuk tehát akkor a párizsi Szent Eustache Van der Heuvel orgonáján, Jean Guillou előadásában César Franck pièce héroïque című darabját.
César Franckkal búcsúzzunk mára, és kívánunk további kellemes estét a viszonthallásra.